Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
A vasárnapi adásunk témái.
Török Csaba atya teológiai tanár magyarázata a hittani kongregáció Placuit Deo dokumentumáról.
Interjú Kálmán Veronikával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának a tagjával, a Püspöki Ifjúság Szinódus római erőkészítő tanácskozásáról.
Török Csaba atya teológiai tanár magyarázata a hittani kongregáció Placuit Deo dokumentumáról.
Az elmúlt másodfél évszázadban Jézus Krisztus személye újra meg újra kutatások tárgyává vált. Persze, mindannyiszor kérdésessé lett, hogy a kutatók milyen tudományos módszerrel, esetleges személyes meghatározottsággal közelítenek tárgyukhoz, aki jelen esetben egy autonóm, egyszerre isteni és emberi személy. Ha körülnézünk a kortárs piacon, akkor a fanatikus rabbitól a felszabadító forradalmárig, a gurutól a misztikusig, a legeltérőbb rekonstrukciókkal találjuk magunkat szembe. Ez azonban csak a felszín. Az igazi kérdés az, hogy a fellépett gondolatkavalkát hogyan gyűrűzött be a keresztény és nem keresztény emberek gondolkodásába. Egy dolog biztosnak látszik. Az egyház hite által őrzött és továbbadott Jézus kép mellett alternatívák sokasága látott napvilágot, s a mindennemű tekintéllyel szemben már eleve elutasító kortárs világunk szívesen keresi meg ezek között a maga Krisztusát, akit szembeszegezhet az egyházi közösséggel, annak meggyőződésével, vagy egyenesen az egyház ellenesség prófétájaként mutathat föl. Ezzel egyidejűleg persze az alternatív Jézusok serege egy még hatalmasabb óceán cseppjévé vált, ahol Mohamedek és Buddhák, mesterek és bölcsek egyre kevésbé differenciált tömege áll sorba, mint árucikk a boltok polcán, hogy a vásárló, a maga módján hívő, azaz az istenek között öntörvényűleg válogató ember kikeresesse közülük azt, akire itt és most a leginkább szüksége van. Ez az áruház persze nem zár be. Holnap vagy holnap után választhatunk más istent magunknak, vagy akár ugyanabból a Jézusból is levehetünk magunknak egy másik modellt a polcról. Az apostoli szentszék az elmúlt évtizedekben ezért többször is megnyilatkozott olyan kérdésekben, amelyek a názáreti Jézus Krisztus személyére, önazonosságára, küldetésére vonatkoznak. A legutóbbi, nagy port kavart dokumentum a jubileumi szent évben látott napvilágot Dominus Jézus címen. Ez tematikusan összekapcsolta a kortárs helyzet leginkább neuralgikus két pontját. Egyfelől megerősítette Jézus Krisztus megváltói egyetemességét. Másfelől kiiktathatatlanul összekapcsolta személyét és művét az egyházzal. Az első szempont a vallásközi párbeszéd és a vallások teológiája terén vetett fel komoly kérdéseket, a második pedig az ökumenikus mozgalom a keresztény egység törekvés szempontjából vált igen fontossá. Nem véletlen, hogy már 16. Benedek pápasága alatt megjelent egy 5 kérdésből és a rájuk adott feleletekből álló jegyzék, amely a II. Vatikáni zsinat és a Dominus Jézus egyházra vonatkozó tanítását foglalta össze. Ezáltal egyértelműsítette és teljességgel megvilágosította a katolikus álláspontot. A hittani kongregáció most még egy lépéssel tovább ment. Azt is mondhatnánk, szisztematikus mélyfúrást végzett Placuit Deo kezdetű dokumentumával. Nem pusztán azt tárta elő, hogy mit hiszünk Jézus Krisztusról, de azt is megvizsgálta, hogy milyen okai vannak a katolikus tanítással való egyet nem értésnek, s hogy milyen módon felelhetünk meg ezekre. Ennek a kifejtésnek ösztönzést adott Ferenc pápa, aki az elmúlt években nem egyszer szólalt fel két olyan irányzat ellen, mely ősrégi tévtanítások szellemét idézi, s nem egyszer a hívő emberek gondolkodását is áthatja. Az új pelagianizmusról és az új gnoszticizmusról van szó. A kifejezések nem feltétlenül ismerősek mindannyiunk előtt, ezért érdemes röviden megfogalmazni, miről is van szó. A pelagiánus álláspont hitt az emberi természet eredendő jóságában, s nem fogadta el az ősbűn radikális, objektív mi voltát. Úgy vélte, a bűnösség csak mint rossz minta ragad át szülőről a gyermekre, nem pedig a nemzéskor. Azaz nem elkerülhetetlen és tényszerű adottságként viseljük annak pecsétjét. Miként azt Szent Ágoston kifejtette, s az egyház mind a mai napig hiszi. Ebben a távlatban Jézus Krisztus legfontosabb szerepe, hogy jó példával jár előttünk. Ha őt követjük, akkor a jó fog átragadni ránk. Ő a minta, aki szerint alakulhatunk. De nincs itt szó áteredő bűnről, a klasszikus keresztény értelemben vett megváltásról. A gnoszticizmus sok ágazatot magába foglaló gyűjtőfogalom, egy közös elem azonban minden irányra igaz. Az embernek, mint egy befelé haladva kell szert tennie a megvilágosodásra, a titkos tudásra, ami által szabaddá válik. Ez a beteljesülés alapvetően lelki történés, a testnek ebben sok jelentősége nincsen. A hittani kongregáció dokumentuma jól összegzi a két álláspontot. Az új pelagianizmusban a teljesen autonóm egyén önmaga üdvözítésére törekszik, és nem ismeri el, hogy létének legmélyén Istentől s a többiektől függ. Így az üdvösséget az egyén erejére vagy a pusztán emberi struktúrákra bízza, amelyek viszont képtelenek befogadni Isten lelkének újdonságát. Az új gnoszticizmus pedig a dokumentum szerint egy merőben belső szubjektivizmusba zárt üdvösséget képvisel. Ez abban áll, hogy valaki az elméjével Jézus testén túlhaladva az ismeretlen istenség titkai felé emelkedik. Így módon arra törekszik, hogy megszabadítsa a szemét a testtől és az anyagi világtól, melyekben már nem fedezi fel a teremtő gondviselő kezének nyomait, hanem csak egy értelmetlen, a személy végső önazonosságától idegen és az ember érdekei szerint megváltoztatható valóságot lát, zárul az idézet. Mindebben kortárs kultúránk árnyékait vélhetjük fölfedezni. Egyfelől az önmagát egyedül beteljesíteni képes emberbe vetett hitet, másfelől a fizikai, testi valóságunkkal való őszinte megbékélésre való képtelenséget, egyfajta betegesen ellelkiesített lelkiség korképét, mely retteg a tökéletlen, beteg, öreg, halandó testtől, vagy megveti azt. Merre kell haladnunk a megoldás felé? Tudatosítanunk kell, hogy a hit szíve csakis a teljes ember, vagyis test és lélek megváltásának és üdvösségének a tanítása lehet. Ez pedig az emberré testélet Isten Jézus Krisztus által jött el hozzánk. Nem önerőből szereztük meg, s nem is pusztán lelki síkon valósult meg. Ezért hát Krisztus úgy üdvözítő írja a dokumentum, hogy magára vette egész emberségünket és teljes emberi életet élt közösségben az atyával és a testvérekkel. Az üdvösség abban áll, hogy betagozódunk ebbe az ő életébe, és befogadjuk az ő lelkét. Így az emberség alapján vált bizonyos módon minden kegyelem forrásává. Ő egyszerre üdvözítő és az üdvösség. Benne teljes emberi mi voltunk, testünk és lelkünk üdvösségre talál. Ha pedig ez így van, s a megtestesült üdvösség közösségben ér el minket, akkor nem álmodozhatunk privatizált, individualista lelkiségről, egyház nélküli Krisztusról. Erre maguk a szentségek figyelmeztetnek minket, melyekben nincs helye individualizmusnak, de ellelkiesítésnek sem. hisz minden szentség az egyház szentsége, közösség Isten és ember, ember és ember között. S mindegyik láthatónak és láthatatlannak, anyaginak és kegyelmének a megbonthatatlan egysége, Krisztus megtestesülésének mintájára. Ha tehát úgy tetszett Istennek plakui Deo, hogy a megtestesült Jézus Krisztusban a valóban Istenben és valóban emberben nyilatkoztatja ki magát, akkor mi se féljünk fölvállalni és megvallani ezt a hitet, akár a többségi véleményekkel szemben is. Hisz továbbra is áll János apostol intése. Az Istentől származó lelket erről ismeritek föl. Minden lélek, mely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem Istentől való.
Török Csaba atya, teológiai tanár magyarázatát hallották a Hittani Kongregáció Plakuit Deo dokumentumáról.
Ékesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk.
Interjú Kálmán Veronikával, az MKPK ifjúsági bizottságának a tagjával, a püspöki ifjúság szinódus római előkészítő tanácskozásáról.
Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kálmán Veronikát, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági bizottságának munkatársa, és ebben a minőségében érkezett Rómába, hogy egy olyan tanácskozáson vegyen részt, ahol mintegy 300 fiatal tanácskozik a szinódust előkészítő bizottság tagjaival az eljövendő ifjúsági püspöki szinódusról. Hogyan kerültél bele ebbe az egész tanácskozásba, ami most küszöbön áll?
Alapvetően a munkám révén kerültem bele a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia delegált, hogy vegyek részt ezen az alkalmon. Már korábban is voltak tapasztalataim hasonló nemzetközi rendezvényekről. El kell mondanom azt is, hogy nem egyedül magyarként veszek részt ezen a konferencián. Szaploncai Máté görögkatolikus papnövendék a görögkatolikus fiatalokat, a metropóliát képviseli majd, Kis Bertalan pedig a Juventutem mozgalom képviseletében vesz részt ezen az alkalmon.
Mikor kezdődik, és hogyan zajlik majd, ugye a jövő héten induló konferencia?
Igen, a program maga hétfőn kezdődik, és ezzel egyúttal szinte el is éri a csúcspontját, mert ezen a délelőttön fogadhatjuk Ferenc pápát, aki nem csak egy beszédet mond majd, hanem lehetőségünk lesz vele egy órás beszélgetésen is részt venni. És ezt követően veszi kezdetét a tényleges munka. A munkamódszer az nagyon-nagyon egyszerű. Nyelvi kis csoportokban dolgozzuk fel a szinódus legfontosabb kérdéseit. Minden nap reggeltől estig ugyanabban a kis csoportban dolgozva, együtt gondolkodva, imádkozva foglalkozunk ezekkel a témákkal, hogy aztán a hét második felére elkészülhessen egy záró dokumentum.
Adott-e a tematika?
A tematika adott, három fő kulcsszava van a szinódusnak, a fiatalok, a hit és a hivatás tisztázás. Ez lesz az a három kulcsszó, ami köré a szinódus szervezői már előkészítettek néhány olyan fontos kérdést, amely aztán majd a kis csoportos munkának az alapját is adják majd. Ezek a kérdések alapvetően a fiatalok valóságát, a fiataloknak az egyházban való elköteleződését érintik, és azokat a módokat, amelyekben a fiatalok az egyházban elköteleződni tudnak.
Hoztatok-e magatokkal valamilyen közös tapasztalatot az otthoni fiatalok részéről?
Nagyon fontos a szinódus szervezői részéről és Ferenc pápa részéről is. Többször is hangsúlyozták, hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek ezen a konferencián, nem csak önmagukban állnak, hanem minden esetben egy nagyobb közösséget képviselnek. Egy püspöki konferenciát, egy részegyházat, egy egyházi mozgalmat, és fontos, hogy mindannyian ezzel a tapasztalattal érkezzünk és vegyünk részt ezen a konferencián.
Volt-e valamilyen közösségi előkészület, szervezett előkészület otthon Magyarországon?
Így van. A Vatikán előkészített egy ifjúsági kérdőívet néhány hónappal ezelőtt, amelyet megjelentetett a szinódus honlapján, és ezt a kérdőívet mi is lefordítottuk magyarra, és minden fiatal számára, tartozzon az a katolikus egyházhoz, vagy legyen egészen más meggyőződésű, lehetőség volt arra, hogy ezt a kérdőívet kitöltsék, és ezt nagyon sokan, 3300-an meg is tették.
És ezt ők maguk küldték el e-mail formájában?
Így van, ez egy interneten elérhető kérdőív volt, és ott tölthették ki a fiatalok, és egészen január elejéig lehetőség volt erre.
Lezárult akkor ez már?
Igen, ez most már lezárom.
Sok vagy kevés szerinted ez a 3300?
Én nagyságrendileg ennyire számítottam, miután az első néhány hétben látszott a lendülete a kitöltésnek. Ugyanakkor, bár ennyire számítottam, ezt mégis soknak érzem. Igazából az ügy szempontjából megtisztelően soknak. Ez arról árulkodik, hogy a fiatalokat foglalkoztatják mind a témák, mind pedig egyszerűen a helyük az egyházban.
Ki fogja feldolgozni ezeket a válaszokat? Ezek magyar nyelven születtek, vagy világnyelveken?
Ezek a válaszok a magyar fordítás oldaláról természetesen magyar nyelven születtek. Ennek a feldolgozását az Ifjúsági Bizottság, illetve a mi külső munkatársaink végzik. A világ minden tájáról érkező válaszokat, amelyekhez természetesen a magyar válaszokat is igyekszünk hozzátenni, ezeket pedig a szinódusi főtitkárság.
Ez a 3300 fiatal a Római Szinódusi Bizottság honlapjára küldte el a válaszát, vagy a tietekére?
A mi honlapunkra, de a mi honlapunkon a római kérdőív szerepelt magyarul.
És akkor hogyan fognak hozzáférni majd a római illetékesek a magyar fiatalok hangjához?
Rajtunk keresztül éppen. Igen, néhány héttel ezelőtt indult egy kommunikáció, és ígérték, hogy számítanak a mi összefoglalónkra.
Egy összefoglalás kiírték el, és ahogyan ti ezt feldolgozzátok?
Így van, igen, igen.
Milyennek lehet látni a hozzáállást úgy általában a fiatalok részéről ezen a válaszok tükrében?
Az egy nagyon fontos tapasztalat volt, amikor ezeket a válaszokat sorra vettük, olvastuk, aztán az értékelésüket olvastuk. Tehát egy nagyon fontos visszajelzés a fiatalok részéről, hogy egy nagy örömet okozott nekik, hogy az egyház meghallgatja őket az életüket érintő kérdésekben. És hogy ez nagyon megdöbbentő, hogy ezt egy kérdőív és el tudja érni, egy online kérdőív. És ilyen értelemben ez számomra egy nagyon pozitív tapasztalat volt, mert arról árulkodik, hogy szívesen bevonódnak a fiatalok ilyen szempontból ebbe a szinódusi folyamatba.
Igen, mert korábban az én fiatalságomra gondolok, az én egyházképem egy választ tudó és választ adó egyház volt. Persze ez is feladata, de egyszer ez az egyház kérdez is. És ez nagyon szép, a fiatalok szeretik, hogyha kérdezhetnek, és tudtak a válaszra, gondolom. Milyen elvárások vannak bennük? Mit szeretnének? Lehet-e már valami sejteni?
Ami világosan látszik, a részben a válaszokból is, de nagyon fontos látni, hogy a Vatikán hozzáállásából is, a szinódusi főtitkárság, Ferenc pápa hozzáállásából is, hogy egy közös várakozás az, hogy a fiatalok jobban vonódjanak be az egyház munkájába, hogy jobban tudják alakítani az egyház életét. És Ferenc pápa időről időre ezt nagyon konkrétan, nagyon világosan kifejezi, hogy a fiatalokban van egy olyan fajta energia, vagy erő, vagy lendület, ami nagyon is vitorlába fogható akkor, amikor az egyház életének a...
Van-e valami nagyon-nagyon specifikus, sajátságos kérdéskör jelenség, ami az utóbbi 10-20 év fiatalságának a sajátja?
Azt hiszem, hogy a kommunikáció módjainak a megváltozása magától értetődően egy ilyen témakör. Talán ez egy olyan terület, amiben generációs különbségek, akár az egyház és a fiatalok közötti generációs különbségek is fokozottan képesek kijönni.
Veronika, köszönöm a beszélgetést, és hadd kérjem azt, hogy nagyjából egy hét múlva, amikor vége lesz ennek az előkészítő konferenciának, találkozunk, és akkor már visszatekintve számolj be arról, hogy mi is történt ezen a megbeszélés sorozaton. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Kálmán Veronikával Páter Virtes Ajai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket megköszönve búcsúznak a szerkesztők
Virtes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus. Maria.
a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.